Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Együttlétünk kezdetén 161. dicséretünk első 4 versét énekeljük, testvéreim. 161. dicséretünk első 4 versét, az első vers így kezdődik: Síes keresztjén lelki jót hallani. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te a hétköznapok rohanásában épp úgy, mint az ünnepi órán lehetőséget adsz nekünk arra, hogy mi lelki jót hallva a te evangéliumot örömhírével, lelki értelemben felfrissülve, veled találkozva, szent lelked erejével betöltekezve élhessük az életünket. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ezen a mai napon, amely kétszeresen is ünnep számunkra, a lelki jóval, a legnagyobb örömmel, evangéliumoddal akarsz hozzánk közel jönni. Olyan jó az tudni, Urunk Istenünk, hogy te nem a bűneinket olvasod először a fejünkre, nem emlékeztetsz minket a mi vétkeinkre és gyarlóságainkra, nem hányod szemünkre mindazt, amit szavakban, cselekedetekben, gondolatokban vagy éppen mulasztásokban ellened és egymás ellen is elkövettünk, hanem azzal közelítesz, úgy jössz hozzánk, hogy szeretsz, hogy elfogadsz, hogy fontosak vagyunk neked, hogy terved van az életünkkel, és kész vagy megbocsátani nekünk. Köszönjük, hogy mindez azért igaz, mert a te fiad Jézus Krisztus emberré lett, magára vette a mi emberi természetünket, mindenben egészen embernek bizonyult, kivéve a bűnt, azért, hogy életét adja értünk a Golgotai kereszten, és azért, hogy feltámadásával megszerezze nekünk is az örök életet. Urunk, sokszor hallottuk mi már ezt a jó hírt, és talán olykor-olykor tudtunk is élni ennek erejéből, de talán ma mindennél nagyobb szükségünk van arra, hogy ennek az evangéliumnak az öröme beragyogja az életünket. Hiszen sokfelől jöttünk, sokféle emberi gond, nyomorúság terhel talán most is minket, vagy talán sok olyan örömünk van, amelynek a forrása nem te vagy, és ezért megvan a lehetőségünk most is arra, hogy gondolatainkban, figyelmünkben messzire szálljunk. Könyörgünk hát hozzád, hogy lelked által, az emberi szavakon keresztül is te szólíts meg minket, hogy a te evangéliumod valóban tükör legyen számunkra, amelyben mi látjuk meg a bűneinket, amelyben önként tudjuk letenni azokat eléd, amely által fel tudunk töltődni, hiszen az nem csak tükör, de lelki kenyér is nekünk. És kérünk téged azért, Urunk, hogy engedd megtapasztalnunk a mindennapok valóságában is azt, hogy akiket te akarsz, azokat te hatalomra emeled, azokat te égbe viszed, azokat te olyan emberi lehetőségekkel ruházod fel, amelyekkel előtted kell majd elszámolniuk. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk már eddig is, hogy te nem csak fegyverrel oltalmazol, sőt, elsősorban nem azzal, hanem a te óvó szereteteddel, irgalmaddal, lelkeddel. Így kérünk, hogy óvj meg most bennünket is az ördögnek minden támadásától, áldj meg minket jelenléteddel és a te szavaddal. Amen. Istennek ígéje szól hozzánk, kedves testvéreim, a mai alkalommal a Márk írása szerinti evangélium első fejezetéből, az első fejezetből a 9. verstől a 15. versig terjedő ige szakaszból, ahol a következőt találjuk megírva. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszár rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát, betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, bizonyára a legtöbben hallottak már közületek arról, hogy az asztrológiában néhány év múlva a harmadik évezred hajnalán a halak csillagképét felváltja majd a vízöntő csillagképe, és ezzel sokak szerint egy egészen új korszak köszönt majd be az emberiség életébe. Ezt a konstellációváltást úgy magyarázzák az új korszak, angolul a New Age képviselői, hogy a kereszténységet szimbolizáló halak csillagképe után a most induló vízöntő csillagkép idején az ember végre megtanul majd önmagában bízni, végre felfedezi saját lényének eddig nem ismert erőit és képességeit, és kapcsolódva a világ mindenség láthatatlan erőforrásaihoz, miként a vízöntő kijönti önmagát, kiárasztja önmagát a földre. Maga a New Age mozgalom annyira szerteágazó és sokrétű, hogy nehéz lenne meghatározni úgy, mint filozófiai, vallási, kulturális vagy tudományos irányzatot. Hiszen éppen az a lényeg mindezekben, hogy mindazt, amit az embert az önmegváltás tévútjára vezeti, egyesíteni tudja magában. Ezért láthattunk talán mi is néhány éven keresztül a Magyar Televízió Vízöntő című magazinjában is a keleti vallásoknak, a természetmisztikának, az okkultizmusnak, vagy a sarlatán orvoslásnak a legkülönbözőbb változatait. Határozottan vallom, hogy nekünk keresztény emberként feltétlenül kell, hogy rendelkezzünk a legfontosabb ismeretekkel a New Age, az új korszak mozgalomról. De hiszem ugyanakkor azt, hogy itt és most mégsem ez a feladatunk, hogy ezt értékeljük és elemezzük, hanem sokkal inkább azt, hogy egy másfajta új korszakról, éppen a kereszténységről szóljunk, éppen arról, amit ez a New Age leváltani szeretne. Hiszen ha felolvasott igénk üzenetét Isten szent lelke segítségével körül tudjuk most ma délután járni, akkor feleletet kaphatunk arra a kérdésre, amely sok keresztény embert foglalkoztat, hogy vajon győzhet-e a New Age, illetve hogy emberileg mi az, ami nem a New Age, nem az új korszak, hanem a Jézus Krisztus által hozott új üdv időszak megmaradása múlik. Magyarul, hogy mit lehet, vagy mit kell tennünk nekünk hívő emberként azért, hogy az új korszak az evangélium értelmében legyen mindannyiunk életében megtapasztalható. Mert kedves testvérek, felolvasott igénk alapján valóban egy új korszakról kell beszélni. Az emberiség történetének új időszakáról. Mert arról szólt maga Jézus is, hiszen ezt hallottuk a 15. versben, betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ez a hallatlanul fontos bibliai vers, amelyben tulajdonképpen az egész új szövetség üzenete össze van sűrítve, három gondolatot állít most elénk. Az elkezdődő új korszak mennyei isteni előzményét először, azután ennek az új üdvkorszaknak a tartalmát, a mennyek országának földi megvalósulását, és végül pedig az új korszaknak a követelményét, e világi kihatásait. Az első tehát, amelyről szólnunk kell, a Krisztusban elérkezett új korszaknak az előzménye. Hiszen talán többünk fülét megütötte ez a különös megfogalmazás, hogy betelt az idő. Mit jelent ez Jézus szájából halva? Hogyan is kell ezt értelmeznünk? Nos úgy, hogy Márk evangélista azt az órát, amely Jézus Krisztus jövetelével megkezdődött, az idő döntő forduló pontjának tartja. Mindez, ami az ő eljövetelét megelőzte, hozzájárult ahhoz, hogy teljességre jusson az Ószövetség korszaka. Korán sem véletlen az, hogy Márk evangélista szerint Jézus akkor kezdi meg nyilvános működését, az evangélium hirdetését, a betegek gyógyítását, a tanítást, amikor hírül veszi Keresztelő János fogságba vetését. Jézus szerint ugyanis Keresztelő János volt az Ószövetség utolsó alakja, az Ószövetség utolsó prófétája. Így lesz érthető az a sokszor félre magyarázott jézusi kijelentés, amelyet Jézus Jánosról mond, amikor ezt mondja, hogy az asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de az Isten országában ő a legkisebb, mindenki nagyobb nála. Igen, Keresztelő János asszonytól született, ami azt jelenti, hogy a törvény időszakában, az Ószövetség korában jött a világra. De akik az Isten országának tagjai lesznek, akik felülről, a Szentlélek által születnek újjá, azok már az új üdv korszakhoz, az új időszakhoz, a kegyelem korszakához tartoznak. János fogságba vetése tehát az az isteni jel Jézus Krisztus számára, ami jelzi, hogy eljött az evangélium hirdetésének az ideje. Ugyanakkor azt is világosan láthatjuk, kedves testvéreim, hogy Jézus Krisztus nyilvános fellépését nem emberi tényezők kényszerítették ki. Ezért olyan fontos az, amit ő így mond, hogy betelt az idő. Mert ez a szó az eredeti szövegben is passzív formában szerepel. Azaz itt Isten a cselekvő. Olyannyira, hogy az ember Jézus számára is mindig rendkívül fontos volt az Atya órájára, az Atya idejére való odafigyelés. Mert nem az emberi bűn sarkalja cselekvésre Istent, hanem ő mindig szuverén kegyelméből cselekszik és munkálkodik. Ő állapítja meg egyszülött fiának emberré lételének idejét, épp úgy, mint az evangélium hirdetés megkezdésének óráját, vagy a golgotai kereszthalál időpontját. Mert az idő, amelynek ő felette áll, az ő kezében van. Talán azt is tudjuk, hogy a görög nyelvben, a bibliai görögben két szó is jelzi az időt. Van egy szó, amelyik a tova hömpölygő, tova futó, előre menő időre illik, ez pedig a kronosz. Ebből van a mi kronológia szavunk is. De van egy másik szó is, a kairosz, amely arra mutat, hogy a futó időben, az előre szaladó, hömpölygő időben vannak olyan időpontok, olyan minősített időpontok, amelyeket az Úr a vele való találkozásra kínál nekünk. Ez a kegyelmi, a minősített idő. A kettő közötti különbséget talán úgy érzékelhetjük legjobban, hogyha azt mondjuk, hogy a kronosz, az előre haladó idő olyan, mint amikor az ember vándorol a pusztaságban. A kairosz pedig olyan, mint amikor ebben a pusztaságban, a sivatagban egy-egy oázisra találunk. Az Új Szövetségből Bartimeus vagy Zákeus szép példája azoknak az embereknek, akik a hétköznapok sodrában, kronoszában felismerték az ünnepi kairoszt, az ünnepi minősített kegyelmi időt, amikor Jézus arra ment. Azt a talán soha vissza nem térő alkalmat, azt a talán egyszeri lehetőséget, amikor megváltozhatott az életük. Betelt az idő, mondja Jézus, és ezt nyugodtan fogalmazhatjuk így is tehát, hogy ő benne elérkezett a kairosz, a kegyelem, az üdvösség, az irgalom ideje. Milyen drága ajándéka az a mindenható Istennek, hogy mi magyarok népként is, nemzetként is hálát adhatunk ezen a mai ünnepi napon azért az emberért, aki a történelmi időben, ezer esztendővel ezelőtt felismerte a kegyelmi időt, a megtérés, a keresztjénné válás szükségességét, és talán soha nem visszatérő alkalmát, amely nélkül lehet, hogy mi most nem ülnénk itt. Igen, István királyunk felülmúlhatatlan érdeme, hogy a kereszténység és magyarság, egyisten hit és ősi pogányság halálos ellentmondását fel tudta oldani, úgy, mint a magyar kereszténység legelső és legnagyobb misszionáriusa. Akkor is, hogyha eszközeit tekintve talán vitatkozhatnánk vele. De jaj nekünk, kedves testvéreim, ha mi mai utódai nem látjuk meg ezt a kairoszt, ezt a kegyelmi időt. Ha csupán nosztalgiával emlékezünk első királyunk érdemeire, és közben a magunk életében nem ismerjük fel Istennek ezeket az elkészített időpontjait, a magunk kairoszait. Pedig hányszor talált már talán téged is, talán engem is, mindannyiunkat szíven úgy Isten igéje, hányszor következtek be már olyan események, hányszor mutatta már a sorsunk alakulása is azt, hogy ő keres, hogy ő szeret, hogy neki terve van az életünkkel. De sokszor mind hiába. Olyan szívet melengető és ugyanakkor mégis figyelmeztető az, amit a 95. Zsoltárban olvasunk, amikor Isten igéje ezt mondja, hogy mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Ezért most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. Igaz az, hogy mi Isten kezében lévő nyáj vagyunk. Igaz az, hogy egyénként, gyülekezetként, egyházként és népként is egyedül tőle függ a jövőnk. De az is igaz, testvéreim, hogyha mi nem ismerjük fel a kegyelmi időt, akkor ő nem tud velünk semmit sem kezdeni. Boldogok azok, akiket nem vádolnak majd hiába hallgatott prédikációk, elmulasztott megtérési alkalmak. Vagy hadd mondjam így, boldogok azok, akik ezt a kairoszt nem csak Isten és ember, hanem ember és ember viszonylatában is felismerték. Mert a kairosznak, a minősített időnek valóban ez az első jelentése, hogy találkozhatunk benne a mi szerető mennyei atyánkkal. De jaj, hogyha ezekből a találkozásokból semmi nem következik, ami emberi kapcsolatainkra nézve is. Mert hiszem, hogy a mi családi, egyéni életünkben is vannak ilyen minősített idők, amiket Isten azért ad, hogy benne fölismerjük azt, amikor a másik keresne valamit, valami gyümölcsöt az életünkön, amelyen keresztül hitelesebben szólhatnánk neki a minket is elérő isteni szeretetről. De menjünk tovább, mert nem csak ennek az üdvkorszaknak előzményéről szól hozzánk ez a mai ige, hanem másodszor az új korszaknak a tartalmáról is. Amit ezekkel a szavakkal foglalt össze Jézus, elközelített az Isten országa. Ahhoz, hogy ezt a nagyon tömör kifejezést jól értsük, testvérek, röviden meg kell ismernünk azt az ószövetségi hátteret, amelyben mint egy ilyen világító fénycsóval, mint egy üstökös beleragyogott az evangéliumnak, a jó hírnek ez az üzenete. Azt, hogy elközelített, közel jött az Isten országa. Az egyik fajta értelmezése az Isten országa megvalósulásának zsidó nacionalista nemzeti gondolattal volt átitatva. Eszerint Isten országa egyenlő Izrael országával, és akkor valósul majd meg a földön, amikor az Izrael ellenes politikai erőket legyőzi az eljövendő messiás király, amikor helyreállítja Dávid királyának, trónjának dicsőségét, amikor újra régi fényében fog sugározni az. Volt azonban egy másik irányzat is, amely Isten királyi uralmának a megvalósulását éppen ellenkezőleg a végidőkre tolta ki, és a mennybe, a láthatatlan mennyei világba helyezte. Dániel próféta könyvének a 7. részében van arról szó, hogy Isten átadja a hatalmat az ember fiának, ami az utolsó idők kezdetét jelzi, a felhőkön megjelenő ember fiának. Nos, így érthetjük már, kedves testvérek, a jézusi igehirdetés, az evangélium hirdetésének örömét igazán. Elközelített az Isten országa, mondja Jézus, de nem politikai, nem hatalmi értelemben, nem földi viszonylatokban elsősorban, de nem is az égben, láthatatlanul apokaliptikus értelemben, hanem itt és most, ő benne, jön közel az Isten szeretete, mert ezt jelenti az ő országa, az ő szeretet uralma az emberek életéhez. Nem pusztán Izrael életében, nem is csupán csak a mennyben, hanem az ő evangéliumát, ige hirdetését hallgatók életében, abban valósulhat meg Isten uralma. Mert Isten ország azt jelenti, hogy az ember Isten tulajdona lesz, életét önként és boldogan kiszolgáltatja neki, és így benne maga Isten kezd el élni és munkálkodni. Jézus Krisztus ennek az országnak volt a hírnöke, a képviselője és a megvalósítója. A kereszténység egyik legnagyobb tévedése volt az, hogy Izrael népéhez hasonlóan önmagát, azaz a mindenkori egyházat azonosította Isten országával, és azt mondta, az egyház egyenlő Isten országa. Holott az egyház csak hírnöke, csak előjele, csak útegyengetője lehet a mennyek országának. Mert sohasem az egyház képviseli, sohasem a testület, a hivatal képviseli Isten országát ebben a világban, hanem Jézus Krisztus, aki természetesen az egyházon keresztül is jelen akar lenni ebben a világban. Miért mondom ezt? Azért, mert éppen István királyunk trónra lépésének idejében lettek, különösen is elterjedtek ezek az elképzelések, hogy tudnélik csak a római egyház az Isten országa megvalósulásának a színtere. Ugyanakkor a másik irányzat, a másik téves elképzelés is éppen ebben az időben, az első ezredforduló idején vált egyre népszerűbbé, hogy tudnélik a mennybe és a végidőkbe helyezzék ki Isten uralmának az eljövetelét. Hiszen az ezredik év a kerek szám miatt is azt a hamis várakozást idézte elő, hogy közeledik a végidő, a világ vége. És mit tesz ekkor államalapító uralkodónk? Megkoronáztatja magát, országot alapít, és templomokat épített. Azaz megteremti az állami és az egyházi rendet, és a körülményekhez képest viszonylagosan függetleníti ezt a kettőt egymástól. És ezzel felold egy másik, szintén halálos ellentmondást, amely a szabadon portyázó, laza törzsszövetségben együttlévő magyarság életében a rend európai követelménye és a magukkal hozott keleti lendület között feszült. Ezt az ellentmondást oldja fel István, mert ő nem gondolta, hogy az egyház azonos Isten országával, hiszen államot alapított, állami rendet hozott létre. Ugyanakkor nem hitte, hogy Isten országa majd csak a végidőkben lesz jelen a földön, majd csak akkor valósul meg, és akkor is inkább a mennyben, hiszen templomokat építetett. Nos, ezért nagy dolog mindaz, amit tett. De megint csak azt mondom, hogy jaj nekünk, ha mi mai kései utódai csak emlékezünk, és nem követjük a példáját. Ha Isten uralmát nem engedjük a magunk hétköznapi életében megvalósulni. Ha azt gondoljuk, hogy boldogulni tudunk mi anélkül is, hogy igazán átadnánk neki az életünk minden területét, örömét, gondját, kérdését és baját. Mennyi keresztény ember van, akinek Isten nem úr, például a pénztárcája, vagy a fantáziái, vagy az ideje, vagy az emberi kapcsolatai felett. Mert vannak területek az életében, ahol nem igaz az, hogy az Isten uralma, szeretet uralma lenne az, amely meghatározza őt. De hadd mondjam ma is az örömhírt, hogy igen, elközelített a mennyek országa. És ahogy Jézus megjelenhet, mint ahogy megjelenhetett testben akkor és ott, Izraelben, ott a Jordán partján, és ahogy megjelenhet ma lelke és szava által közöttünk, ott ma is igaz, hogy közel jön az Isten országa. Közel jön hozzád és hozzám. A kérdés csak az, hogy engedjük-e, hogy az ő szeretet uralma az életünk minden vonatkozásában érvényes legyen. És végül, testvérek, a Krisztusban elérkezett új korszaknak van követelménye is, és erről is kell szólni. Ezt pedig így olvastuk, Jézus így mondta ezt, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amint láttuk, Isten országa tehát itt a földön kezdődik el, de nem politikai, hatalmi értelemben, hanem úgy, hogy az embernek Istennel való közösségét jelenti ez. Isten mindent megtett, ami üdvösségünkért, örök életünkért. Közel jött, hozzánk tért Jézusban, mielőtt mi hozzátérhettünk volna. De ugyanakkor ez a csodálatos tény nem teszi feleslegessé, épp ellenkezőleg szükségessé teszi a mi megtérésünket, Istenhez fordulásunkat. Jézus felhívása azt jelenti, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat, az értékrendszerünket. Az enyém, tied, övé sorrendet cseréljük fel, hogy Isten legyen minden mindenekben. És aztán azt nézzük, hogy mi jó a fele barátunknak, az embertársunknak. És csak legvégül legyen az a kérdés, hogy nekünk mi használ. Most testvéreim, ezt jelenti megtérni. Persze jogosan kérdezhetnénk, hogy ki képes erre. Lehet egyáltalán parancsszóra buzdítani bárkit is, hogy újítsa meg egész gondolatvilágát. Lehet-e vezényszóra bárkit is arra kérni, hogy változtassa meg talán évtizedek óta kialakult értékrendszerét. Most testvérek, az egész Szentírás arra tanít minket, hogy Isten csak a döntést, a készséget, az odaszánást várja tőlünk, és a többit majd ő elvégzi bennünk, szent lelke és igéje által. Hiszen sokan valamiféle heves érzelmi felindulást, valamiféle pszichikus élményt várnak, amikor szeretnének megtérni, holott a Bibliában pontosan az a lényeg, hogy akarjuk-e ezt vagy nem. Isten mindig az akaratunkra kérdez rá. Mert Isten, ami tudatos beleegyezésünk nélkül nem tesz semmit, nem üdvözít minket. Ha én nem vagyok kész odafordulni, megtérni, akkor üres szólam marad a számon az Isten országáról szóló evangélium. Akkor nem áradnak be az életembe Isten áldásai, az ő békessége, amely minden értelmet felülhalad, amely megmarad akkor is, amikor már rég nem kellene, hogy békességünk legyen. Az ő öröme, amely egy ilyen örömtelen világban csodálatos jel lehetne az ő bennünk lévő uralmáról, vagy az ő szeretete, amellyel tudnánk szeretni azokat is, akik nem méltók rá, akik nem tudják viszonozni ezt, és még sorolhatnám mindazt, ami a lélek gyümölcséhez tartozik. Ugyanakkor az is fontos, hogy megnézzük még ezt a hátralévő félmondatot, hogy jól értsük, miért mondja ezt Jézus, térjetek meg. Mert Jézus így folytatja, és higgyetek az evangéliumban. És én hiszem, hogy nem véletlenül kapcsolja össze ezt a két mondatrészt, ezzel a kötőszóval, hogy és. Mert tudja, hogy azt tud dönteni Isten országa mellett. Az lesz képes megváltoztatni a gondolkodását, akinek a szíve megnyílt az evangélium, az örömhír hallatán. Akiben bizalom született, hallgatva az ige hirdetést Isten felé, és akiben ez a kicsiny, tényleg csak talán mustármagnyi hit megszülethet, az juthat el arra a döntésre, hogy Isten az, aki az életét jó irányba tudja vezetni, és ezért ő leteszi a mennyei atya kezébe a sorsát. Nem tehetjük meg, testvérek, hogy ezen a mai ünnepnapon ne szóljunk arról, hogy István királyunk valóban ilyen értelemben is szent volt, bibliai értelemben, mint akinek az élete felett Jézus Krisztusé lett az uralom, mint aki átadta azt, mint aki valóban felülről született. Hiszen fiának, Imre hercegnek írt intelmei nagyon is világosan tanúskodnak erről számunkra. Higgyük el, hogy voltak Istennek gyermekei a reformáció előtt is, ami magyar népünk tagjai között is. István valóban döntött, megtért és hitt az evangéliumban. Mindaz, ami talán édesapja számára még kétséges volt, az számára bizonyossággá lett. Ezért mondhatom, hogy mi protestáns, református keresztjének is államalapító, nagy királyunként tiszteljük őt, akkor is, hogyha vallásos rajongással nem vesszük körül. Mert benne látjuk kereszténységünk és magyarságunk elválaszthatatlanságát. De azt valljuk, hogy az ő élete, az ő műve, az ő példája minket Isten iránti hálára indít, és engedelmességre kötelez. Mert nem ő az, aki bennünket vezet, hanem Jézus Krisztus. Arra indít az ő példája, hogy mi is szentek legyünk, olyanok, akik odafordulnak a hozzájuk közel jött Istenhez, akik rámerik bízni a sorsukat, akik követik Jézus Krisztus szavát. Vajon igaz-e ez ránk? Vajon elkezdődhetett-e, hadd kérdezzem már így, a te életedben is ez az igazi új korszak, amiről az evangélium beszél? Vajon a házasságod, a gyermekeiddel, vagy éppen a szüleiddel való kapcsolatod erről tanúskodik-e, hogy Isten uralma, szeretete, öröme, békessége árad oda be? Vajon a munkahelyeden ezt tudják-e rólad a kollégáid? Nem azért, mert fennen hirdeted, hanem azért, mert a tetteid is, a hűséged, a tisztaságod, az erkölcsösséged, a becsületed, mind olyan fogalmak, jól tudom, amiket ma már leszoktak becsülni, legyintenek rá, de benned mégis megvan ez. Ezek jellemeznek. Az értékrendszered, az időbeosztásod, sok minden, ami a mindennapjainkhoz tartozik, ezt mutatja-e, hogy igen, Isten uralma, az új korszak az én életemben is elkezdődött. Hiszem, hogy rajtunk is múlik, hogy a New Age irányzat áramlatai terjednek el egyre jobban hazánkban, mert vannak, akik ezeket népszerűsítik, és ássák alá egyre inkább keresztény és nemzeti életünket is, vagy pedig Isten országa, az ő uralma terjedhet-e általunk is családban, gyülekezetben, munkahelyen és magyar hazánkban. Szent István öröksége számunkra, református keresztények számára az, hogy általa lettünk nem népből néppé. Általa lettünk nincs irgalomból, irgalomra talált emberekké. Mert az, hogy ő megtérítette a mi őseinket, azt mutatja, hogy tudta, hogy elérkezett a kegyelmi idő. De hozzá csak akkor lehetünk hűségesek, ha fölötte ott látjuk Jézus Krisztust, azt, aki tőlünk is hűséget vár. Isten adja meg, hogy ez a mai nap, ez az ünnepi óra, ez a mostani idő, talán ez a mostani igehirdetés ilyen kairosszá, kegyelmi idővé legyen az életünkben. Azáltal, hogy az igét hallva döntünk, lehet, hogy először, lehet, hogy újra Jézus Krisztus mellett. Mert az ő királysága hit, remény és szeretet által uralomra juthat a mi életünkben is, családunk, gyülekezetünk, népünk életében is. És akkor nem csak múltunk lesz, amire emlékezhetünk, de vele békességes és örömteli jelenünk és jövendőnk is. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te magadra vetted az emberi természetet, eljöttél ide közénk, nem féltél leereszkedni a bűnnek a mélységébe, nem féltél magadra venni a mi szennyes, bűnös létünket, azért, hogy megszerez nekünk a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök életet. Magasztalunk téged, Jézus Krisztus, azért, hogy te mielőtt számon kérnél minket, mindig szeretetedről biztosítasz. Köszönjük, hogy most is ezt tetted. Arról szóltál hozzánk, hogy nagyon szeretsz minket, mert eljöttél közénk, és mert benned valóban elérkezett az Isten országa. Áldunk azért, Úr Jézus Krisztus, hogyha te uralmad kiteljesedhetett már a mi életünkben. Ha nem marad üres szólam, nem maradnak pusztán szavak, azok a gondolatok, hogy veled és benned nekünk teljes emberi életünk lehet itt a földön, és örök életünk lehet veled a mennyben. Köszönjük, hogy ezt készítetted el nekünk. Köszönjük ugyanakkor, hogy arra bíztatsz minket, hogy legyünk készek mi magunk is hozzád térni, hiszen te már hozzánk tértél. Legyünk készek odafordulni ahhoz a szeretethez, amely életét adta a mi bűneinkért. Legyünk készek odafordulni ahhoz a békességhez, amely békességet teremtett a bűnre haragvó Isten és a vétkes ember között. Kérünk hát téged, Úr Jézus Krisztus, lelked által végezd el bennünk, hogy mi magunk is készek legyünk, gondolatainkat, értékrendszerünket, mindazt, ami az egész életünket jellemzi, a te igéd alapján megvizsgálni. És hadd tudjunk most úgy dönteni, hogy ha te valamiben megítélsz minket, akkor ezt megbánjuk és itt hagyjuk előtted. És hadd tudjunk úgy tovább menni, mint akik találkoztak veled. Hogy ez a mai alkalom, ez a mai igehirdetés valóban kegyelmi idővé legyen ezáltal az életünkben. És kérünk téged, Urunk, hogy segíts nekünk, hogy hadd ismerjük fel azokat a kegyelmi időpontokat, amelyeket emberi kapcsolatainkban készítesz nekünk. Amikor valakihez odafordulhatunk, amikor nem mi szólunk, hanem te szólalsz meg rajtunk keresztül, amikor nem mi cselekszünk valami jót másokért, hanem amikor te gyakorlod az irgalmasságot. Könyörgünk hozzád, Urunk, ezen az ünnepi órán, ami népünkért, annak megtartatásáért, jövendőjéért. Hisszük, Urunk, hogy addig maradhatunk meg itt, a Kárpát-medencében magyarnak, ameddig mi hűségesek vagyunk hozzád. Bocsásd meg hűtlenségeinket, könyörülj rajtunk, és fordítsd oda a mi népünk szívét hozzád, mert ma is te vagy egyedül az út, az igazság és az élet. Amen. Mondjuk el most együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Együttlétünk végéhez érkezve az áldás vétele előtt a 398. dicséretünket énekeljük, testvérek, a 398. énekünknek összes versét. Az első vers így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Áldásként vigyük el magunkkal Péter apostol első levelének néhány gondolatát. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Amen.